bárhol és bármikor. Itt a Kontemplatívok, 3. évad, 6. epizód. Ott tartunk hát a nagy tébetűs történetben, hogy 2000 évvel ezelőtt felrobbant az univerzumban a Szent Háromságos bomba. Eljött a fiú, Jézus, aki elkezdett arról beszélni, hogy van az Atya, és van a Szentlélek, és hogy van ő. És ennek a kikutatására, ennek a titoknak a valamilyen fokú és szintű megközelítésére hát vállalkoznia kellett a kezdeti keresztény közösségnek, hogy kiderítsék, hogy akkor most tulajdonképpen ennek a három személynek, akik megjelennek az új szövetségben, mint három jelenlét, mint három név, amelyek különállóknak tűnnek, mégis egészen egységesnek is tűnnek, hát ki kellett kutatni, hogy akkor most kik ezek. Mi közük van egymáshoz? Milyen viszony áll fönn ezek között, a személyek között, akiket Jézus úgy hív, hogy Atya és Szentlélek. Önmagára meg sokszor azt mondja, hogy a fiú. Milyen kapcsolódás van a három között? Miről beszélünk? Kiről, kikről beszélünk? És az egyház és a kezdeti kereszténység így együtt megpróbálta kikutatni, megpróbált nevet adni, megpróbálta formába önteni ezt a bizonyos titokzatos misztériumot. És ez a bizonyos formába öntés és teológiai kutakodás és mélyfúrás, ez majd 5 évszázadon keresztül tartott. Tehát amikor a Szent Háromság bombájának a fölrobbanása után kezdett oszolgatni a füst, akkor a kereszténység kezdte föltenni ezeket a kérdéseket. Jól van, de kik ezek, akikről szó van? Kiről beszél Jézus? Kikről? És egyáltalán ki ő, aki az Atyáról és a Szentlélekről beszél? Neki mi köze van a másik kettőhöz? És mondom, 5 évszázad teológiai próbálkozásai, kutatásai, vitatkozásai, zsinatai, egymás kölcsönös kiátkozásai, és sorolhatnám, mennyi minden kellett ahhoz, hogy végül mi eljuthassunk ehhez a természetesnek, és mondom manapság túl természetesnek kezelt koncepcióhoz, hogy egy Istenben három személy létezik. És most nem szeretném ezt az első 5 évszázadnyi teológiai utat fölgöngyölni és ennek minden részletét elmesélni. Lényeg az, hogy lássuk, hogy ez a bizonyos manapság nekünk olybá természetesnek kezelt fogalom, mint Szent Háromság, ez nem első blikre született meg, nem egy csettintésre született meg. A kereszténységnek meg kellett szülnie ezt a bizonyos tanítást ahhoz, hogy mi manapság ezt ilyen természetes módon használni tudjuk. És tényleg rengeteg vita, rengeteg harc, rengeteg intellektuális és mindenféle típusú vita és harc övezte ezt a bizonyos első 5 évszázadot, amelyben a kereszténység próbálta formába önteni azt, hogy kikről van szó, amikor Atyáról, Fiúról és Szentlélekről beszélünk. Ezt kutatták teológusok, ezért vesztek össze szentek és teológusok egymással, ezért ültek össze zsinatok. Ez volt mindennek az alapja, és ez volt a kezdeti kereszténység gondolkodásában a fő fókuszpont, hogy határozzuk már meg valahogy azt, hogy kicsoda Jézus, és hogy ő neki mi köze van ahhoz a két másikhoz, akiket ő maga megemlít. És ismétlem, azért jó belegondolni abba, hogy milyen nehezen született meg ez a bizonyos fogalom, hogy Szent Háromság, hogy mi Ezt manapság ne kezeljük annyira természetesnek, hanem gondoljunk bele abba, hogy ezért oly sokan évszázadokon keresztül küzdöttek. Ezt rengeteg vita övezte. Nem volt könnyű dolog egyáltalán, hanem mondom, századokig tartó vitatkozás és kutatás eredménye az, hogy nekünk ma ezüsttálcán elénk jöhet ez a bizonyos fogalom, hogy Szent Háromság, ingyenesen és bérmentve, kidolgozottan kapjuk. De nem volt olyan egyszerű dolog ezt megszülni és kidolgozni a kereszténység kezdeti évszázadaiban. Nem volt olyan könnyű annak idején megalkotni és tartalommal megtölteni olyan szavakat, amelyek ma már számunkra egészen természetesen csengenek, mint az, hogy személy. Ki az, hogy személy? Mi az, hogy a Szent Háromságban három személy van? És mi az, hogy isteni természet, amely egyé teszi ezeket a személyeket? Mi az, hogy természet, isteni meg emberi természet, meg isteni és emberi személy és személyek? Ezek a fogalmak, bár valamilyen szempontból léteztek már ezen vita előtt is, ebben a vitában teltek meg új tartalommal, új jelentéssel, Szent Háromságos jelentéssel, sőt, még ebből fakadt nagyon sokszor az antropológiai, az embertani jelentésnek a fölfedezése is. Tehát, hogy a Szent Háromság személyeinek a fölfedezése, ennek a fogalomnak a megalkotása, hogy ebben személyek vannak, segíthette a kereszténységet és az emberiséget abban, hogy fölfedezzék az emberi személynek a sajátosságát. Hogy mit jelent az, hogy mindnyájan megismételhetetlen személyek vagyunk, arccal, névvel, egyéniséggel rendelkező személyek vagyunk. És hogy van egy természetünk, van az emberi természet, amely ennek a bizonyos személynek a léte és élete és megnyilvánulási formája. És hogy a Szent Háromságban ugyanúgy ott van ez a bizonyos isteni természet, hogy ez az ő létük, ez az ő létüknek a minősége, ők ilyenek. És közben ott van a különleges valaki a kettő között, Jézus, aki mind a két természettel egyszerre rendelkezik. Az isteni és az emberi természet egy személyben egyesül benne. Ez a megtestesülés titka. Tehát legyetek ezek az óriási, mélységes hittitkok, amiket ugye most szemlélünk imádattal, alázattal, és egyszerűen gyermeki rácsodálkozással megpróbáljuk megtapogatni ezeket a titkokat. Hát a szavak, a fogalmak, amelyek által egyáltalán egy icipicit intellektuálisan ezeket a titkokat egyáltalán megközelíthetjük, hát ezeknek a szavaknak a megszülése, ezeknek a szavaknak a megalkotása nem volt könnyű. Évszázadokig tartó munkája volt ez a kezdeti kereszténységnek. Tehát azért mondom el mindezt, hogy amit ma oly természetesnek kezelünk, azt arról tudjuk, hogy ezt nagyon sok munka előzte meg. De hát tudjuk, bármennyire természetesnek kezeljük ezeket a fogalmakat manapság, ez még mindig csak fél siker. Ugyanis hiába van tökéletesen szépen kidolgozva a Szent Háromságtan, ez még csak a 49%, hogy erről tudunk. Az 51% az, amikor ugye ez tapasztalattá válik. Amikor ez a helyes fogalmi rendszer, ami a fejünkben van a Szent Háromságról, és ismétlem már ez is óriási dolog önmagában, de ott kezdődik a valódi átalakulás, amikor ez a helyes információrendszer szépen elkezd lecsöpögni a szívünkbe, és tapasztalattá válik. És erről már sokszor beszéltünk, onnantól kezdve minden más. Onnantól kezdve nincs szükségünk annyira teológiai koncepciókra, ez inkább a kezdetben fontos. Ahhoz, hogy ez bennünk valahogy áttörje a jeget, ahhoz, hogy ez előhozzon bennünk egy ilyen extatikus rácsodálkozást, hogy Úristen, hogy milyen az a valaki, milyenek azok a valakik, akit én Istennek hívok. És amikor ez a rácsodálkozás áttöri bennünk az egónak a vaspáncélját, és megtesszük az utat, ugye az univerzum leghosszabb útját az agyunk és a szívünk között, és mindez oda lecsorog mellkastályra nekünk, szívkörnyékre, és tapasztalattá válik, onnantól kezdve már nem kell sok mindent magyarázni, nem kell sok mindenről teologizálni, nem kell semmit bebizonyítani. Tehát ugye a mi sorozatunknak is, meg ennek a látásmódnak is most tényleg nem az a lényege, hogy dogmatikai igényességgel elmélkedjünk a Szent Háromság titkáról, és hogy minden részletét ennek megpróbáljuk teológiai koncepcióba belezárni. Fontos lehet ez, és ugye ezt most éppen csináljuk, hiszen pontosan ez az egyik témánk, hogy megpróbáljuk a fogalmakat tisztázni, de ismétlem, és mindig hozzáteszem, ez még csak a kisebbik része az útnak. Az első fele az útnak. A másik fele az, ami a célunk is, hogy mindez, amit elmondunk fogalmilag és intellektuálisan, tapasztalattá váljon. Ez a célunk. És onnantól kezdve pedig mondom, minden megvan. Onnantól kezdve nincs szükségünk tanítókra. Onnantól kezdve tudva tudjuk, csendesen, szemlélődve alázattal, egy benső tapasztalati tudással, egy alázatos tudással, hogy milyen a mi Istenünk, és hogy ők hogyan vannak jelen bennünk, és közöttünk, és körülöttünk, és hogy milyenek az ő arcai, milyenek az ő hozzáállásai, milyenek az ő érzései és vágyai és viszonyulásai felénk. Ezt mind-mind tudni fogjuk. Olykor egy ilyen kifejezhetetlen, sőt, a legtöbbször kifejezhetetlen tudással, egy ilyen belső tapasztalati ráérzéssel fogjuk ezt inkább tudni. És nyilván olykor-olykor ezt megcsillanthatjuk, amikor erről beszélünk, szimbólumok által, képek által, valahogy megpróbáljuk ezt mégis magunkból így megjeleníteni bizonyos helyzetekben, amikor ez a téma, hogy nekünk az Isten képünk milyen, de ez a legtöbbször talán nem annyira a teológiai koncepciók fognak nekünk segíteni, mint inkább a képek és a szimbólumok. Bár ismétlem, a teológiai fogalmaknak is lehet olykor olyan erejük, hogy elősegítik bennünk azt a rácsodálkozást, amely majd áttöri az egónk jegét, és tapasztalattá válik bennünk ennek nyomán mindaz, amit eddig csupán elméletileg tudtunk. De semmiképpen sem akarunk megállni csupán a teológiai fogalomnál, mert hogyha azt hiszük, hogy a teológiai fogalom bármennyire helyes is az, tökéletesen lefedi a valóságot, és megegyezik Isten valóságával, akkor fényévekre fogunk kerülni Isten jelenlétének a tapasztalatától, amint lehorgonyzunk intellektuális ideáknál és szavaknál. És erről vitatkozunk, és erről veszekszünk, és azt mondjuk, hogy ezt így kéne mondani, vagy úgy kéne mondani. Nyilván van helye a teológiai vitáknak, de mikor megrekedünk ebben, amikor kizárólag az intellektuális szinten maradunk, amikor szavakba gyökerezünk bele, akkor nem fogjuk megtapasztalni azt a valóságot, amiknek a szavak is csupán útjelző táblái. A szavak is csak mutatnak egy mélyebb valóság irányába, egy olykor kifejezhetetlen valóság irányába, amit nem aggyal, nem intellektussal teszünk magunkévá, hanem szívvel, azaz tapasztalattal. Hát ez a mi célunk, és ezért beszélünk most például erről, hogy milyen nehéz volt a kezdeti kereszténységnek megszülnie ezeket a szentháromságos fogalmakat, mert hogy erre is rá tudunk csodálkozni, és nem kezeljük túlságosan természetesen ezeket a fogalmakat, akkor ezzel az új rácsodálkozással a szentháromságos teológiai nyelvezetnek is meg lehet az az ereje, hogy áttörje bennünk a jeget, és hogy tapasztalattá váljon bennünk az, ami eddig csupán a fejünkben volt. Nem akarunk megállni szavaknál, bármilyen helyesek legyenek azok, de mégis alkalmazunk szavakat, mint eszközöket ahhoz, hogy az elcsodálkozás, a rácsodálkozás ereje nyomán mindezek egy szép napon megszülessenek a szívünkben is, mellkastájon, mint valódi belső tudás, mint valódi belső tapasztalat. És akkor mondom, nem szükséges most talán az első 5 évszázad szentháromságos teológiai kutatásait végig elemezni és az összes részletét ennek kiemelni. Engedjétek meg, hogy ennek csupán úgy a végét mutassam meg, hogy kik és hogyan tették rá a koronát annak idején a kezdeti kereszténység szentháromsággal kapcsolatos teológiai nyelvezetére. Mert ez szerintem nagyon-nagyon érdekes. A IV. Században a mai Törökország keleti felében éltek az úgynevezett kappadóciai atyák, akik, mondom, végső soron megalkották és összefoglalták azt a szentháromságos nyelvezetet, amelyből a kereszténység mai napig él és táplálkozik. Nem ők találták ki ezt az egészet úgy teljesen újonnan, hanem nyilván az őket megelőző hagyomány és teológiai kutatás és egyházatyák és egyháztanítók stb. Már mind letettek az asztalra valamit a Szent Háromság kapcsán, de ezt ők foglalták egybe, ezt ők egyesítették, mint teológiai fogalmakat, és ők dúsították ezt még jócskán új gondolatokkal és meglátásokkal. Kik voltak ezek az úgynevezett kappadóciai atyák? Hát mindenki kapaszkodjon meg, 3 emberről beszélünk, nem lesz véletlen, hogy 3 voltak azok, akik a Szent Háromság teológiai témáira föltették a koronát. Nagyszent Vazul az egyik, akinek nagyon jó barátja volt Nazianzi Szent Gergely, és ott van még egy harmadik is, a Nüsszai Szent Gergely, aki az előbb említett Vazulnak volt a testvére. És tudunk arról, hogy ezt a 3 embert bizony mélységes szeretet kötötte össze. Vazulról tudjuk, hogy Nazianzi Szent Gergely mélységesen jó barátja volt. Olyannyira jó barátok voltak ezek ketten, hogy még a liturgia és az egyházi naptár sem választotta őket széllyel. Nézzük meg a liturgikus naptárunkat, ez mai napig így van. Január 2-án együtt ünnepeljük Vazult és Gergelyt. Vajon miért? Nem volt elég üres nap a naptárban, hogy ezeknek a teológiai gigászoknak jusson egy-egy nap? Úgy tűnik, annak idején a kereszténység fontosnak tartotta azt, hogy megemlékezzünk az ő barátságukról. Az őket összekötő mélységes emberi szeretetről, mint hogy ez nem lenne véletlen. Abból a szempontból nézve, hogy ezek az emberi személyek megéltek valami olyan típusú emberi szeretetet, amely által neki könnyebbé vált a Szent Háromság titkának a szavakba való beleöntése, amely által ők elkezdték érteni, hogy milyen is a Szent Háromság működése. Ezek 3, akik közül 2 jó barátok voltak, és egyik ugyan Nüsszai Gergely Vazul testvére volt, és hát föltételezhetjük is, nyugodtan kimondhatjuk, hogy mindhárman valamilyen fajta baráti kapcsolatban álltak egymással. Ez a 3 ember úgy tűnik, hogy megélte azt, ami a Szent Háromság belső világában is zajlik. És látjátok, az ő teológiájuk éppen ezért nem az íróasztal mellett kockás papíron megszületett teológiai eszmefuttatások sorozata, hanem emberi tapasztalatból kiinduló. Alulról induló teológia, tehát nem papíron születik meg mindenek előtt, hanem egy emberi tapasztalatból születik meg. Látjátok, ezért mondom oly sokszor, hogy ahhoz, hogy az Istent megismerjük, hogy helyes istenképünk legyen, elég lenne csupán önmagunkból kiindulni, az emberi tapasztalatból kiindulni, és abba belegondolni, hogyha én, mint törékeny és gyönge ember képes vagyok egy ilyen típusú kapcsolódás és egy ilyen típusú szeretetre, akkor mennyivel végtelenül inkább képesebb rá maga az Isten, aki csak a szeretet. Tehát magunkból kiindulva A magunk tapasztalatát olvasva jutunk el az isteni nagysághoz és az isteni tökéletességhez. Ugye ennek kapcsán emlegettük már sokszor Jézus szavait. Ha ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát amikor saját magunk tapasztalatából indulunk ki, akkor egész egyszerűen egy döbbenetes ajtó nyílik nekünk ahhoz, hogy megismerjük Isten mélységeit és Isten belső titkait. Amikor az édesanyja kezébe veszi az újszülött gyermekét, és azt érzi, hogy ez a gyerek nem fog tudni olyat tenni, ami miatt kevésbé szeretné őt. Lehet ő bárki felnőtt korában, követheti el a legnagyobb bűnöket, lehet ő akármilyen, az édesanyja érzi, hogy akkor is szeretni fogja a gyerekét. És ebből kéne kiindulnunk a helyes Isten kép megtalálása kapcsán, hogyha én, mint gyönge emberi személy is képes vagyok erre a szeretetre, erre a feltételek nélkül ingyenes szeretetre, mennyivel végtelenül inkább az az Isten, aki csak és kizárólag tökéletes szeretet. Legyetek ez az alulról kiinduló teológia, ez az emberi tapasztalatból levezethető teológia, amely által mélyen megismerjük Isten szívének a valóságát, és az ő hozzáállásának a mienségét. Úgy tűnik nekem, hogy mintha ez történt volna, vagy valami hasonló történt volna ezekkel az előbb említett kapadóciai atyákkal, akik ugye hárman voltak. És úgy tűnik, hogy hárman megéltek egymás között valamilyen fajta kapcsolódást, valamilyen fajta mélységes kötődést, ami által talán könnyebb volt nekik intellektuálisan is megfogalmazni azt, hogy aha, ha mi közöttünk is ez működik, ha mi azt éljük meg, hogy három különböző személy vagyunk, de mégis valami mélységes szeretet összeköt bennünket, és ez áramlik közöttünk, akkor ha ebből indulunk ki, hát akkor mit mond ez arról a teremtőről, akinek mi képei és hasonlatosságai vagyunk? Mert hogy amit mi emberi módon megélünk, az képe annak, ami a teremtőben van. Hiszen, ahogy mondtuk, a Teremtés könyvének egyik legfontosabb igéje az, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Tehát, hogyha emberek között működik az, hogy tudunk tökéletes egységben lenni, mégis különböző személyek vagyunk. Ha közöttünk működik az, hogy a szeretet által tud áramolni valami mélységes kötődés azok között, akik szeretik egymást, és hogy ez a kötődés, ez az áramlás, ez a szeretet, ez a legfőbb vágyunk, a legmélyebb vágyunk, amit mindnyájan akarunk, hogy senki nem akar egyedül maradni, senki nem akar magányos maradni. Mindenki kapcsolódni akar valakihez, hogy az élet csak és kizárólag kapcsolódásban élhető meg. Ha ez köztünk működik, akkor mit mond ez az Istenről? És a három személyről? És a három személy között áramló flóról és szeretetről? Talán ez lehetett a három kappadóciai atya titka, hogy ők megélték egymás között, az egymással való kapcsolatban a szeretet áramlást, a szent háromságos jellegű kapcsolódást. Megélhették azt, hogy ők, bár különböző személyek, mégis valamilyen szempontból nagyon is egyek, és áramlik közöttük valami. Még talán akkor is, amikor nem voltak fizikailag mindig együtt. Mert ez a szeretet áramlás, mint hogyha téren és időn átnyúlna. És hogy kötődünk egymáshoz akkor is, és szinte a szerető személyek egymás jelenlétét érzik a belső világukban, még akkor is, hogyha éppen nincsenek fizikailag együtt. És miért ne képzelhetnénk ezt el úgy, hogy az ezt tapasztaló három kapadóci atya föltette a kérdést, hogy de hát ha ez köztünk működik, akkor ez mit mond nekünk Istenről, a Szent Háromságról? És én ezt próbálom látni, vagy ezt próbálom szemlélni, ezt a titkot próbálom szemlélni ahhoz, hogy megértsem, hogy ez a három egyházatya hogy tudott ilyen tisztán, ilyen lényegre törően, és ilyen fantasztikus módon beszélni a háromság titkáról. És mondom, olyan tisztán tudtak ők erről beszélni, hogy végső soron ők alkották meg azt a nyelvezetet, vagy ők foglalták össze azt a nyelvezetet, amelyet mai napig használunk a Szent Háromságról. Tehát az egyház eljutott ide a szavakkal leírható egyik legfrappánsabb kifejezésmódhoz, nem akarom azt mondani, hogy a legtökéletesebb, mert legtökéletesebb kifejezésmód nincs, de a legfrappánsabb, leglényegre törőbb, leginkább emberi szempontból érthető kifejezésmódhoz a kereszténység az előbb említett három kappadóciai atya nyelvezetén keresztül jutott el. Amikor, ugye így kimondjuk, hogy tehát ez a történet vége, hogy a kereszténység végül lehorgonyzott ennél a fogalomrendszernél, hogy a Szent Háromság tehát nem más, mint három isteni személy egy isteni lényegben, egy isteni természetben, teljes és totális egységben, mégis különálló személyekről van szó. Nem három Istenről, és nem is egy Istennek a három arcáról, vagy a három halmazállapotáról, hanem egyetlen Isten három személyben, tökéletes egységben, mégis egyfajta különbözőségben. És ezt a bizonyos teológiai koncepciót a Szent Háromságról, a három kappadócia atya megfejelte még egy gyönyörű kifejezéssel. És én azt mondom, hogy ez a korona. Na, tehát hogyha most megkeressük a koronát, amelyet ráteszünk ünnepélyesen a Szent Háromságos teológia képzeletbeli fejére, akkor ez a bizonyos korona, ez a három kappadóciai atyának azon kifejezése, amelyet már egyébként emlegettünk, és amely szerintem továbbra is a legesleg tisztább és frappánsabb kifejezés a háromság megértése és a megértés nyomán a tapasztalattá válásához minket segítendő kifejezés, a perikorézis. Ugye a perikorézist így használjuk, mint teológiai kifejezést, hogy kölcsönös egymásban levés. Ugye ez ezt jelentené teológiailag, hogy a három személy kölcsönösen egymásban vannak. Az atya a fiúban, a fiú a lélekben, a lélek az atyában és a fiúban, tehát átjárják egymást. Átadják önmagukat a másiknak újra és újra. Mit akar ez kifejezni? A dinamizmust, az életet. A Szent Háromság nem statikus, nem álló helyzetben lévő, nem három trónon ülnek egymás mellett, hanem ezek állandóan mozgásban vannak. Az élet flója, az élet áramlása, az élet dinamikája van közöttük, egy ilyen abszolút dinamikus mozgásban lévő élő formában. Ez a perikorézis, az ő kapcsolódásuknak a legmélyebb kifejezése. Nem fúzióról van szó, tehát a három személy nem fúzionál egymással olyan szempontból, hogy föladják az énjüket, föladják a sajátosságaikat, és összeolvadnak a másikkal. Nem. Az atya mindig az atya marad, a fiú mindig a fiú, a lélek mindig a lélek marad. Nem fúzionálnak egymással, nem adják föl a sajátos énjeiket, de mégis, amennyire lehetséges, tökéletesen átjárják egymást, oda-vissza, kölcsönösen. Tehát a kapcsolódás titka áramlik közöttük öröktől fogva. És hát mondom, hát persze, hogy ez így van, hogyha mi emberek is valami ilyesmire vágyódunk. Hogy mi is, mindnyájan ezt szeretnénk, minden félelmünk és nehézségünk és látszólagos akadályunk ellenére, hogy mélységes, intim kapcsolódásban élhessünk. Hogy ez a dinamizmus, ez az élet dinamika átjárjon bennünket. Hogy a kapcsolati életünk valóban életadó és gyümölcsöző legyen. Hogy ez az áradás megjelenjen bennünk és körülöttünk. Hogy mélységesen egységbe kerüljünk, leginkább azokkal, akikkel valamilyen fajta nagy és mélységes szeretetet tapasztalunk meg. És nyilván azért ez a vágyunk, mert eme dinamikus, perikorézisben élő háromságos Isten képére vagyunk teremtve. Tehát a perikorézis kifejezés ismétlem ennyit jelent, mint kölcsönös egymásban lét. De nézzük meg ennek a szónak az eredeti etimológiáját. Ugye itt ez a görög szó a perikorészis. A peri annyit jelent görögül, mint körbe. A korészis, vagy a koreo egyrészt jelentheti azt is, hogy jönni vagy menni. Hát körülbelül a szó, mint hogyha ezt jelenteni, hogy körbejárni. És ez is már önmagában nagyon szép. De van itt egy javaslat arra, hogyha ezt a bizonyos görög szót, hogy koreo, nem a hosszú omega betűvel, hanem a rövid omikron betűvel írjuk, ugyanis kétféle O betű van a görögben. Van itt ez a bizonyos rövid omikronunk, zárójelben ugye a koronavírus járványból, hát sajnálatos módon, de mindenkinek ismerős lehet az ugye az omikron kifejezés, ugye ez a görög ABC-nek az egyik O betűje, a rövid O. Hogyha a koreo kifejezést rövid omikronnal írjuk, akkor bizony elég egyértelmű, hogy ez azt jelenti, hogy tánc. Nyilván ismerős nekünk a koreográfia kifejezés. Persze, ami a táncról szól. A koreo, mint tánc, tehát a peri koreo annyit jelent, mint körbe táncolás, avagy legegyszerűbben kifejezve körtánc. És azt hiszem, hogy bár nincs tökéletes kifejezés ezen a világon, de hogyha meg kellene találni a legfrappánsabb, legtisztább, legügyesebb kifejezést arra nézve, hogy milyen a Szent Háromság, akkor én a körtánc kifejezést alkalmaznám, azaz a perikorésziszt. Mert egyrészt ez azért jó kifejezés, mert nem hangzik annyira teológiailag száraznak. Ez egy érzelemdús kifejezés. Másrészt pedig abban segít minket, hogy ne álljunk meg az intellektuális kifejezéseknél, ezeknél a filozófiai jellegű kifejezéseknél, hogy személy meg természet, bármennyire fontos ez. Amikor azt mondjuk, hogy tánc, akkor egyből arra gondolunk, hogy igen, ez egy tapasztalatról szól. Ez egy élet jellegű, az élet áramlásával átitatott valóság. Tehát nem száraz, hideg koncepciók a fejben és a könyvben, hanem élettel teli valóság a tánc. Ami már is, mint kifejezés, arra sarkal minket, hogy induljunk el a tapasztalat megszerzésének az irányába. Hogy a Szent Háromsággal akkor lesz mélységes kapcsolatunk, amikor megtapasztaljuk az ő dinamizmusokat, és ugye ehhez a tapasztalathoz nem elsősorban a helyes teológiai koncepciók segítenek minket, hanem az, hogy beállunk ebbe a bizonyos táncba. Tehát a tánc önmagában egy olyan valóság, amelyet bár lehet kívülről elemezgetni, nyilván bizonyára születtek a táncról tudományos értekezések, és lehet kívülről elemezgetni azt, és tudományos módon szemlélni, de azért mindenkinek egyértelmű, hogy a tánc lényege az, hogy bele kell állni. A tánc esszenciája az, hogy meg kell tapasztalni, mert ez egy dinamizmus. Ez nem csupán egy koncepció. A tánc lényegét akkor értem meg, ha beleállok. És bár lehet a táncról olvasgatni érdekes dolgokat, és nyilván kívülről is lehet nézni a táncot, és még az is lenyűgöző valamilyen szempontból, főleg ha ilyen nagyszerű, nem tudom, versenytáncosokat nézünk, de a tánc valódi és igazi célja, és a tánc boldogságának és örömének a valódi lelőhelye az, amikor beleállunk. Amikor csináljuk, amikor mozgunk, amikor benne vagyunk, amikor hagyjuk magunkat vitetni a tánc dinamikája által. Látjátok, szerintem ezért szerencsés kifejezés. Megint nem mondom, hogy tökéletes, inkább azt mondom, hogy frappáns és szerencsés kifejezés a Szent Háromság valóságának a leírásához az, hogy perikorészis, körtánc. Mert ismétlem, itt kisebb az esélye annak, hogy megragadunk hideg teológiai kifejezéseknél, és nagyobb az esélye annak, hogy elgondolkodunk azon, hogy bizony, ezt nem csak kívülről kéne nézegetnünk, ezt nem csak kívülről kéne elemezgetnünk, hanem bele kéne ugranunk a táncba. Részt kellene vennünk benne. A tánc kifejezés tehát sokkal inkább érinti a szívünket és a tapasztalati világunkat, mint sem a fejünket. Már önmagában a kifejezésnek van egy ilyen ereje, hogy hát egyértelmű, hogy ez részvételre ösztökél bennünket. Hát ezt meg kéne tapasztalnunk, ebbe bele kéne állnunk. A teológiai koncepciókat könnyű kívülről szemlélni. De a táncot is lehet ugyan kívülről szemlélni, de valahol egyértelmű, hogy a tánc lényege az, hogy beleálljunk, hogy élvezzük azt, hogy hagyjuk magunkat vitetni általa. Ezért nagyszerű kifejezés a körtánc, a Szent Háromságra nézve. Hogy igen, a három személy egy ilyen nagyszerű körtáncban él. Vált-válnak vetve, egymást karjaikkal átölelve pörögnek és táncolnak. Biztos előttetek van ugye ennek a tipikus ilyen görög körtáncnak a képe, amikor ugye a táncolók, akár ugye sokan is egymás vállaiba kapaszkodnak, és így járják ezt a bizonyos körtáncot. A három kappadóciai atya, ezek a nagyszerű egyházatyák és egyháztanítók azt mondták, hogy ilyen az Isten. Vagy legalábbis ehhez hasonlít. És olyan felszabadító ez, hogy ők is egy ilyen életből kiinduló, élettel teli, flow-val teli kifejezést találtak, mintsem csupán hideg teológiai kifejezéseket. Mert ebben az élettel teli kifejezésben, mondom, benne van a tapasztalatra való meghívás. És hát a berikorézis, mint kép és mint szó, látjátok, egyáltalában nem új. Tehát amit most mondok, ez nem egy 21. századi teológusnak a találmánya. Ez visszamegy ősidőkre. Ez visszamegy az 5. századba. Ennek a kifejezésnek a megszületése és teológiai jellegű alkalmazása, ez egy ősi, mondhatnám így, hagyományos dolog. Látjátok, milyen érdekes, hogy a hagyományból annyi minden megmaradt, ami meg lehet, hogy nem egészen segíti elő az életünknek a boldogulását. Más dolgok a hagyományból meg elvesztek, mint például ez is, amelynek a felfedezése hát erősen elősegítené azt, hogy Szent Háromságos jellegű, és ennek kapcsán boldogabb Isten kapcsolatunk, és úgy általában boldogabb életünk legyen. Ez tehát a perikorézis. Állandó önátadás egymásnak a Szent Háromságon belül. Egyik személy a másikban él, oda-vissza, kölcsönösen. Isten nem a mozdulatlan, trónon ülő, rezdenéstelen uralkodó, hanem a szeretet körtánca és a szeretet áramlása. És látjátok, azt mondhatjuk, hogy ha erre így nézünk, akkor tulajdonképpen a mi szerepünk az egészben az, hogy beleállhatunk ebbe a táncba, hiszen úgy tűnik, hogy a Szent Háromságos perikorézis egy bizonyos pontnál kinyílt, mondjuk így nagyon szimbolikusan fogalmazva, átvitt értelemben. És a Szent Háromságos körtánc kinyílása és megnyílása lehetne maga a teremtés. Ez az univerzum, és ebben az emberiség, hogy kinyílt a Szent Háromság körtánca, és megalkotta ezt az egész anyagi világot, és benne bennünket, embereket, hogy mi be tudjunk állni ebbe a bizonyos körtáncba. Tehát ez egy nyitott körtánc most már. Mióta a Szent Háromság teremtett, azóta ők megnyitották ezt a bizonyos körtáncukat, amiben mi beállhatunk. És a Rubljovi ikon, a háromság ikonja is pontosan ezt fejezi ki. Hát látjátok, ott is, bár nem tánc van lefestve, ott három személy ül az asztal körül, de a negyedik hely ott az ikon előterében, az asztal előtt, az tökéletesen üres, nyitott mindenkinek. A Szent Háromság nem zárt rendszer, hanem nyitott rendszer. És úgy tűnik, hogy neki a legfontosabb az, hogy mi ebbe a nyitottságba bele tudjunk állni, és el tudjuk ebbe foglalni a helyünket. Úgy tűnik, hogy ez olyannyira fontos neki, hogy abszolút nem akad fönn azon, hogyha magát, ezt a bizonyos beállást a körtáncba milyen vallási kódrendszerrel írjuk le. Csak álljunk bele ebbe a dinamizmusba. Érezzük meg ennek a bizonyos táncnak a valóságát. És akkor benne vagyunk a Szent Háromság flójába, még akkor is, ha egészen másképpen hívjuk ezt. Jaj, ha Szent Háromságos istenképünk lenne, ha a perikorézisben élő Atya, Fiú, Szentlélek képét néznénk, akkor ez olybá átalakítaná kereszténységünk látható és gyakorlati oldalát. Akkor valahogy úgy egyből értelmét veszítené az a sok-sok ilyen keresztény attitűd, amely tapasztalatom és látásmódom szerint oly sok keresztény életét megnyomorítja és boldogtalanná teszi. Ha a perikorézisben élő háromság képét szemlélnénk, akkor értelmét veszítené a haragvó és büntető Istennek a képe, akkor a keresztények végre nem félnének és rettegnének Istentől, hanem elkezdenék megtapasztalni, hogy mit jelent az, hogy tökéletesen szeretve vannak. Értelmét veszíteni az egész engesztelés téma, a haragcsillapítás téma, a szeretet kiesdeklésének és kifizetésének témája. Nem is kéne ezeket innentől kezdve cáfolni, ezek mint egy kártyavár dőlnének össze önmaguktól, amint a perikorézisben élő Atya, Fiú, Szentlélek képét kezdjük szemlélni, és az ő valóságukat látni, érzékelni, és az ő belső dinamizmusukat, flójukat, áramlásukat érzékelni a mi saját belső világunkban. Igen, ha ez történik, hogy kezdjük látni és érzékelni a szeretet örök folyását, áradását, flóját, amikor ezt látjuk a háromságon belül, és látjuk saját magunkban is, amikor ezt érzékeljük, ezt a bizonyos körtánc jellegű háromságos áramlást, akárhogy is hívjuk ezt, akkor már benne vagyunk abban, amiben benne kell lennünk. Már is célhoz értünk. Már is megvan bennünk, mondjuk így, a kegyelemnek vagy az üdvösségnek az állapota. Hívjuk ezt akárhogy. De amikor elkezdjük érzékelni ezt a belső világunkban, egyszerűen és csendesen, hogy bennünk van a három isteni személy, és hogy ezek közötti dinamika, a körtánc, az az én lelkemben pörög, és az én lelkemben él. És én ebben egész egyszerűen egy apró kis szerető figyelemmel beleállok, tehát ezek nem óriási mozdulatok, mondjuk így, hanem egy csöndes, egyszerű figyelem. Ez egyébként ugyanaz, amiről már az első évadban beszéltünk, hogy van bennünk a jelenlét. De ezt a jelenlétet mi most elnevezzük, ellátjuk három névvel, három arccal, és egy attitűddel. Azt mondjuk, hogy Atya, Fiú, Szentlélek ez a jelenlét, és a köztük lévő hozzáállás, az ő természetük, az nem más, mint ez a bizonyos körtánc, ez a perikorézis. Ez van bennünk, ez él bennünk, ez kiszakíthatatlanul, teremtettségünknél fogva részünk, és ott kezdődik ez a bizonyos kontemplatív élet, ami az egész sorozatunkat fémjelzi, hogy elkezdjük ezt érzékelni magunkban, szívtájon, mellkastájon, és nem csak fejben. Igen, három személy van bennünk, és három személy táncol bennünk, három személy él bennünk, és ez a dinamizmus van bennünk és körülöttünk, és amikor ezt elkezdjük érzékelni, akkor a mi életünk is elkezd egy kicsit jobban pezsegni. Elkezdünk élni, bőségben élni, ahogy Jézus mondta. Valóban élni, nem csak biológiai értelemben, hanem szellemi értelemben is. Ez a gyümölcse, ez a következménye annak, hogy egyre jobban háromságos istenképpel rendelkezünk, és ez az istenkép tapasztalati szinten van már bennünk. Ebből fakad az élet. Ezért érezzük magunkat teljesnek, és ezért tudunk kapcsolódni egészségesen és örömmel és szabadon a másik személyhez, személyekhez. Ezért tudjuk tenni gyümölcsözően a dolgunkat, bármi is legyen az, mert innentől kezdve ez már termékenység, szellemi termékenység, mert amikor ez az élet zakatol bennünk, és mi ezt fölfedezzük, az élet folyik és áramlik bennünk, és mi erre rácsatlakozunk, akkor mindazt, amit teszünk, az sokkal inkább ennek a tapasztalatnak a gyümölcsévé válik. Látjátok, micsoda csodálatos gyümölcsei vannak annak, amikor valaki megtanul jelen lenni, a jelenlétben élni, és ennek a jelenlétnek ráadásul nevet adni, és ennek a jelenlétnek megtapasztalni a dinamikáját, ami, a mi keresztény optikánk szerint, a három isteni személy körtánca, hogy ők szeretik egymást, és egymásban vannak, és ebben részesítenek engem és téged, és mindenki mást. Foglaljuk hát így össze ezt a Szent Háromságos kinyilatkoztatás történetet, hogy végső soron akkor mit is csinálunk, mi a célunk? Hát mondjuk így, táncolni tanulunk. Így összefoglalható lenne talán megint csak frappánsan a spirituális élet. Nem csak tömni akarjuk a fejünket teológiai fogalmakkal, hanem táncolni akarunk, és tanulgatjuk a táncot. Hogyha a háromság maga egy élettel teli tánc, egy élettel teli dinamizmus, akkor mi ebbe bele akarunk állni. Hiszen ismétlem, hogy a tánc lényegét megtapasztaljuk, ahhoz bele kell lépnünk, ahhoz le kell győznünk a gátlásainkat és a félelmeinket, és bele kell mennünk a táncba, hogy megtapasztalhassunk bármit abból, hogy mi a tánc valódi öröme. Nem elég a táncot kívülről elemezgetni. Bár mondom, szép esztétikai élmény a tánc még kívülről is, de nyilván korán sem adja meg azt az örömet és boldogságot, mint amikor benne vagyunk. És látjátok, így a tánc szimbólumának a kívülről való szemlélése és az abba való beleállás megint csak hasonlít ahhoz, amit már a múltkoriban elmondtunk, a tóról, a vízről, mint szimbólumról. Hogy vannak, akik a tavat is csak kívülről szemlélik, és mondtuk így, hogy a vallások képviselői ott állnak a tóparton, és elemezgetik kívülről a tavat, hogy az nekik milyen, és mindenki más mond róla, és jól összevesznek rajta. És vannak azok, akik beleugranak a tóba, ahol a tapasztalat óhatatlanul egy, mert a víz egy, a valóság egy. És amikor bár kijönnek a tóból, másképp fogják leírni talán a tapasztalatukat, de ott ők a mély kommunikáció szintjén, a szív szintjén, az egymásra tekintés, szavak nélküli szintjén is tudni fogják, hogy ugyanazt tapasztalták, még akkor is, ha más kódrendszerrel írják le. És amilyen szerencsés ez a szimbólum, ugyanígy ehhez hozzátehető a táncnak a frappáns szimbóluma. Ha kívülről szemléljük, igen, akkor megint csak könnyű megmaradnunk intellektuális szinten. Elemezgetjük a táncot, véleményünk van róla, és azt mondjuk, hogy igen, ez a tánc így sikerült, az úgy, ez az ember így táncolt, az úgy, vagy ez a páros, hát ilyenek voltak a mozdulatai, meg olyanok. Könnyű nekünk megmaradni ezen az intellektuális, ilyen kommentálós, elemezgetős szinten, ezt szeretjük. Ugye ez nem veszélyes. Ebben nem kell átalakulnunk. Kommentálunk, véleményezünk, fogalmakat használunk, valóságokat szódobozokba zárunk, és ez nem kavar föl bennünket. Nyilván azért ennyire népszerű a mai világban, és mindig is népszerű volt az, hogy véleményeink vannak, koncepcióink, fogalmi dobozaink vannak, elemzünk, véleményezünk, hozzáértünk. Ezek lehetnek természetesen a maguk helyén fontos dolgok, de ha itt megállunk, akkor ugye nagyon sokszor kimaradhat a valóság megtapasztalása, az élet dinamikájának a megtapasztalása. Tehát a táncot is nézhetjük kívülről, és elemezgethetjük, de ott kezdődik a tánc, mondjuk így. Ott kezdődik az élet, ott kezdődik a lényeg, amikor beleállunk, amikor a mi testünk is mozog, és amikor mondjuk a tánc dinamikájában mi magunk hagyjuk vitetni saját magunkat a másik személy vagy személyek által, és átérezzük azt a szinte, azt a repülést, azt a suhanást, hogy a táncban nem gondolkodunk annyira, nem elemzünk, hanem élünk és élvezzük ennek a valóságát. És ott van egy tapasztalatunk, egy közös tapasztalata van a táncolóknak, amelyből, aki jönnek, lehet mindenki különbözően fogja elmondani, de a tánc valósága mindenkinek ugyanaz, a tapasztalat ugyanaz. Ez is egy szerencsés és frappáns kép annak a leírására, hogy néz ki a mi Istenünk, milyen a három személy és a három személy között milyen dinamika van. Körtánc. Táncolni tanulunk. Hát kezdődjék a tánc, és kezdjük el a magunk módján érzékelni ezt a bizonyos belső dinamizmust a lelkünkben, amelynek a gyakorlatáról azért majd későbbi epizódokban szeretnék beszélni, hogy mit lehet ehhez tennünk, mi szükséges ahhoz, hogy milyen gyakorlati eszközök vannak a kezünkben, hogy ez a tapasztalat bennünk megvalósuljon. Ez majd egy következő témánk lesz. De most így ennek az epizódnak a végére egy idézettel készültem még nektek. Van egy nagyon-nagyon nagyszerű szentháromságos teológus szerzőnk, egy amerikai úriember, akit Baxter Krügernek hívnak, és ő írta meg többek között a magyar nyelven így hangzó könyvet, hogy a Viskó lapról lapra, ugye a Viskó regényhez ír ő egy szentháromságos teológiai kommentár, de ez inkább egy lelkiségi kommentár, amelyben olyan kifejezéseket használ ez a szerző, hogy megint csak lenyűgözően közel tudja hozni hozzánk a háromság lényegét, hogy ezáltal mindez tapasztalattá váljon. Hát az ő könyvéből idézek, és ezzel zárjuk a mai epizódot. Így írja ez a szerző. A keresztény gondolkodás számára az egy Isten, három személy tökéletesen együtt. Ez a leglényegesebb gondolat. Az egy átmegy egy megdöbbentő változáson. Egy egyéni dologból összetartozás és egység lesz. Egyértelmű dolognak tűnhet. Gondolj csak a saját kapcsolataidra, a házasságodra, legmélyebb vágyaidra az életben. Nem az egységre vágyik-e a szíved inkább, mint a magányra vagy az elszigeteltségre? Senki nem akar egyedül lenni. És miért nem? Ha egy egyedülálló személy képmására lettünk teremtve, miért sóvárgunk annyira arra, hogy ismerjenek, és hogy megoszhassuk az életünket másokkal? Miért van az, hogy a legnagyobb örömeink és fájdalmaink a kapcsolatainkkal függenek össze? Világos, hogyha egy egyszemélyű Isten teremtett, akkor ezzel az Istennel való kapcsolatra vagyunk beprogramozva. De egy egyedül való Isten miért programozna bennünket arra, hogy kapcsolatban legyünk egymással? Az Atya és a Fiú egymásban való részesedése a Szellemben, azaz a Szentlélekben, annyira mély és őszinte, a meghittség közöttük annyira valóságos és személyes, hogy gondolkodásunk kénytelen a szemtől szembeni közösség gazda képzetén túllépni a kölcsönös egymásban lét és egybe forrás világába. Az Atya és a Fiú kapcsolata a Szellemben a legmélyebb, élő és akadálytalan szeretet közösség. Tökéletesen ismerik egymást. A feltétel nélküli személyes kölcsönhatásban és közösségben élnek a Szellemben, amely olyan hibátlan, olyan gazdag, olyan átható és igaz, hogy ez szó szerint kölcsönös egymásban lét. A személyek belépnek egymásba, és tartalmazzák egymást anélkül, hogy elveszítenék önmagukat. Ha az egyik sír, a másik érzi a só ízét, mégsem keverednek vagy gabajodnak össze annyira, hogy elveszítsék önmagukat és egymássá váljanak. Ez a szép szó, perikorézis, a kedvenc teológiai szakszavam egyszerre fejezi ki mindkettőt. A perikorézis kölcsönös egymásban léted, vagy összefonódást jelent, az egyéniség elveszítése nélkül. A perikorézis tana csodálatos módon köti össze a háromságot az egységgel anélkül, hogy a háromságot egységre csökkentené, vagy feloldaná az egységet a háromságban. Földi életünkben mindig vágyunk egy ilyen kapcsolati egység megtapasztalására. Az áldott Szent Háromság életében azonban ez egy szeretetben, lenyűgöző ötletességben és szabadságban önmagát folyamatosan kifejezésre juttató állandó valóság. Hát erre rácsodálkozva, ezt szemlélve zárjuk a mai epizódot. Várok mindenkit legközelebb, jövő héten is.